Egy picit komolyabb dolgokról beszélgetünk, bár lehet, hogy ebben is lesznek vidám részek, mert hogy két arca van, bár lehet, hogy több is, de erről is fogunk beszélni Marokkónak, amelyről megjelent egy könyv a Kétszínű Marokkó címmel. Fülöp T. Mariam volt, aki ezt a könyvet elkövette, egy nagyon szép. És hát néhány fotót is tartalmazó, nagyon szép fotót tartalmazó könyv, amely Marokkóról szól. Én azt hiszem, hogy egy országnak nem lehet két arca, az nagyon szépen, ha csak két arca, de nem valószínűleg több arca van. Mariam, köszöntöm sok szeretettel, kezit csókolom.
Én is köszöntöm, jó reggelt önnek és a hallgatóknak is.
Szóval hogy is van ez a kétszínűség? Mert ez egy érdekes szó, ez a két, miért kétszínű, az emberé szoktam, olyan kétszínű vagy. Szóval Marokkó is így kell képzelni kétszínűségében?
Igen, a szószoros értelmében is kétszínű, és ami ezt mögött állhat, a sokszínűsége is. Azért kétszínű, mert hogy az előző könyvem a Kétszínű Irán volt, ő éppen fordítva volt kétszínű. Uh-huh. Ő azt kommunikálta magáról, hogy a nyugat ellensége ezzel szemben nagyon barátságosak voltak. Uh-huh. Míg Marokkóról első blikre azt gondolja az ember, hogy ez egy nagyon nyugati ország, amikor mondjuk a fővárosban, Rabatban van, ahol mi ott éltünk. Uh-huh. Aztán amikor elmegy vidékre, látja, hogy évszázadokkal vannak elmaradva rengeteg, a vidéki női lakosságnak a 90%-a írástudatlan, elvileg egyenrangúak a nők, de mégsem. Tehát, hogy olyan ellentmondások vannak, és élnek együtt az országban, ami mindenképpen indokolja, hogy ezt mondhassuk az országról.
Hogyan lehet megélni Marokkóban? Milyen lehet az a látvány, amikor a hihetetlen gazdaságból, szóval egy toll iktar tulajdonképpen Marokkó, szóval hogy a tollból elindulok és eljutok az igig, most ez lehet fönt is, vagy lent is ez a bizonyos ig kifejezés mögötti látvány, amit az ember ugye elképzel. Szóval milyen azoknak, akik ott élnek ezt a dolgot elviselni, vagy pedig akik a legnagyobb szegénységben élnek, azok nem is tudják, hogy milyen gazdagság is van Marokkóban?
Ez bennem is sokszor fölmerült ez a kérdés, mert hogy tényleg a létminimumon élő nomád emberek is vannak, uh-huh. és aztán vannak olyan luxusban, olyan házakban, olyan autókkal közlekedő emberek, ami nekünk is nagyon furcsa. Egyrészt azt gondolom, hogy a vallásukból is elindul ez a fajta elfogadás, hogy Isten vagy Allah ezt teremtette nekem, és nekem ezt kell elfogadnom. Másrésztről meg azt gondolom, amit írtam is a könyvben, hogy itt bár vannak, de tündérmesék nem léteznek, hogy elindul a szegénylegény, tanul, jól teljesít, és utána majd kinövi magát, és sok szorgalommal, tehetséggel, majd ő is gazdag ember lehet. Itt azért eléggé predesztinálva van a születés által az, hogy valakiből mi lesz, és ezt el is fogadják. Egy vidéki településen, mondjuk az Atlaszban, egy nomád faluban sok gyerek a elemi 5 osztályt végzi el jó esetben, és utána nem megy el a nagyvárosba, pénzhíján féltik őket a szülők, és akkor ott ragad. Aha. A lányoknál még rosszabb ez a helyzet.
Az ember úgy azt hinné, hogy ha valaki fiatal, mert ugye egy idősebb embertől nem várjuk azt, hogy mindenképpen szeretne egy gazdagabb lenni, kettő, hogy megtagadja azt, amit a sors rá hozott, vagy adott neki. De hát egy fiatal, a fiatalok azok mindig lelkesek, lázadók, és úgy mennének. Szóval a fiatalokra is a vallás rátelepszik valamilyen formában?
Nem rátelepszik, de hogy nekik ez ilyen magától értetődő dolog. Bár az is igaz, hogy mondjuk amikor vidéken jártunk nagyon-nagyon nomád településeken, akkor ott is mondjuk volt egy icipici kis napelemes napelem a háztetején, és mellette ott volt egy parabola antenna, és a napelemmel föltöltik a mobiltelefonjukat, amin mondjuk nyilván nincs internet, de a televízión keresztül rengeteg dologgal megismerkednek, és nyilvánvaló, amikor sok mindent látnak, akkor már az ő világukat is, a vágyálmaikat is ez befolyásolja. Az más dolog, hogy látják a lehetőségeiket is, de hát tudjuk, hogy mindenfelé a világban, Magyarországon, Európában, Amerikában rengeteg marokkói migráns van, akik ugye egy jobb élet reményében próbálkoznak elmenni. Igaz, hogy például akik Spanyolországban voltak mondjuk vendégmunkások vagy bevándorlók, Most már igyekeznek vissza Magyarország, vagy Marokkóra.
Marokkóba. Mi volt a legmegrázóbb, amivel találkozott, és ami benne is van a könyvben?
Hát azt gondolom, hogy nőként, anyaként egy olyan anya otthon volt a legmegrázóbb, ahol olyan édesanyák voltak, akik egyrészt a családon belüli erőszak miatt voltak kénytelenek egy ilyen helyen élni. Sajnos tudjuk, hogy ez a világ bármely pontján előfordul.
Marokkóban hogy... durvábban, duplán esetleg, hiszen családi erőszak miatt voltak kéntek. Vagyis ennek nincs megtorlása Marokkóban?
A másik dolog az, hogy ugye ami a családon belül történik, abban nem szólnak bele, ennek kulturális okai is vannak. Másrésztről voltak ott olyan édesanyák, akik hittek a szerelemben, hittek egy férfinak, és miután az iszlám törvényei alapján tilos a házasság előtti vagy házasságon kívüli szexuális élet, addig hitegette őket a fiú vagy a férfi azzal, hogy majd együtt élnek, feleségül veszi, és amikor teherbe esik egy ilyen lány, akkor a családja is elkergeti, mert egy borzasztó nagy szégyen ez, illetve hát a fiú is. Nagyon sokáig, amíg egy lányanyának nevezzük így, született egy gyermeke, nem is anyakönyvezték, így nem jutott el iskolába, nem járt neki orvosi ellátás. Most azért ez egy kicsit megváltozóban van, van rá törvény, lehet az apát erre bírósági úton kényszeríteni, de ez olyan stigma a lányokon, hogy hogy ebből nem tudnak aztán sem ő, se a gyereke szabadulni, nem tudnak hova menni, hol élni, és vannak ezek az anyaotthonok.
Tehát gyakorlatilag ugye lefordítva a pasi udvarol egy lánynak, elhitetével, hogy el foglak téged venni feleségül, megtörték, abban meg kell történnie, teherbeség, és utána a pasi elhúzza a csíkot, és a lányt megbüntetik.
Igen, és miután nincsen, ez egy tabu
téma. Ez a vallás? A vallás, ez ilyen ez a vallás?
Nem, én azt gondolom, hogy nem a vallás az ilyen, hanem a társadalmi megszokások. Tehát, hogy van egy történet a könyvben, ami végül is társadalmi felháborodáshoz vezetett, és idén januárban meg is változtatták ezt a törvényt, de például, hogyha valaki erőszak áldozata lesz, attól függetlenül, hogy most ebből lesz-e baba vagy nem, azt megbeszéltük, hogy akkor mi van. Volt egy olyan kitétel a büntető törvénykönyvben, hogy abban az esetben, hogyha ő feleségül veszi az áldozatát, akkor mindenféle bírósági döntés, börtönbüntetés alól mentesül, és a családok sokszor ezt választották, mert inkább egy házasságba belekergetik ezt a lányt a megrontójával, az erőszakolójával, mint hogy a családon az a szégyen üljön, hogy a lányuk szüzességét valaki házasságon kívül elvette.
Egy nehézség, több nehézség, nem tudom, azért kérdezem, mi a helyzet Marokkóban?
Nem jellemző. Lehet, hogy már nagyon korlátozva van ez a lehetőség, és lehet, hogy vidéken élnek is vele, nem feltétlenül legálisan, de az első feleségnek bele kell egyeznie. Tehát, hogy nagyon sok olyan kitétel van, ami miatt a gyakorlatban ezt már nagyon nehéz megvalósítani, de nem mondanám, hogy 100%-osan ez eltűnt.
Miből élnek Marokkóban az emberek?
Ez nagyon változó. Tehát, hogy sokan a mezőgazdaságból, de Marokkónak a legfőbb bevételi forrása az a turizmus. És nagyon-nagyon sok turista van, akikből megpróbálnak ők megélni. Nyilvánvaló, hogy vannak Marrakes, a tengerparti részek, óceánparti részek, ahol ezek a dolgok adottak, de hogy sokan Kosztért Kvártéért dolgoznak, és miután nincsen semmiféle tudás a birtokukban, írni, olvasni nem tudnak, ezért a cselédrendszer, úgymond a kiszolgáltatottság nagyon jelen van a mindennapokban, minden családnál. Hogyha tehetősebb, akkor van kertész, akkor van bejárónő, dada. A szegényebbeknél pedig elmennek úgy cselédkedni egy másik, tőlük icipicivel jobb helyzetben levő családhoz, ahol mondjuk az anyuka elmegy takarítani valahova, akkor Kosztért Kvártéért egy nála is szerencsétlenebb vigyáz addig a gyerekére.
Ez egy borzasztó megalázó élet, és hát jó néhány, hát mondom, hogy egy évszázaddal, de sok-sok évtizeddel megyünk, vagy kell visszamenni a történelembe. Tehát ez valószínűleg az egyik arca, amire utal a könyvben. És melyik a másik arca? Gondolom, az a sokkal szebbik arca, ez a Marrakesh, Casablanca és a többiek. Apropó, ez a Casablanca, az a Casablanca, ami a filmben volt?
Ez az a Casablanca, mert hogy egy ilyen város,
az volt és
ez
van,
valóban persze. Van, és mi nagyon szerettük, nagyon sokakat megrémít, mert ez nem az a Casablanca, ez Marokkó legnagyobb városa, ez Afrika egyik legnagyobb kikötője, ami egy ilyen arabos mentalitással keveredve egy nagyon kaotikus város, viszont vannak ilyen art deco belső részei, amik még a gyarmatosításból maradtak, amik egyszerűen annyira vonzák az embert, hogy van egy olyan báj, ami miatt az ember szeret ott lenni. Másrészről egy nagyváros, Rabat az a főváros szintén egy nagyváros, de az nem adja meg az embernek azt a feelinget, mintha egy picit otthon lenne.
De nem is hittem volna, meg hát gondolom sokan nem, hogy egy régi-régi film ilyen hatással van az utókor számára is, és ha meghallja azt, hogy Casablanca, akkor egészen másképpen gondol egy város, mint Rabatot mondok, vagy Marrakesh, vagy bármelyiket adott esetben Marokkóban. Itt nagyon sok gazdag ember van?
Nagyon sokan, és éppen ezért a kétszínűség, ugye az előbb beszéltük a szegényebb rétegeknek az esetét, de rengeteg gazdag ember van, tehát hogy megdöbbentő, hogy milyen házakban élnek, hogy élnek. Ez egy frankofon ország, és az elitnek szinte evidencia, hogy amiután leérettségiznek, magániskolákba, a legtöbben magániskolába járnak, akik tehetik, mert az állami oktatás nem olyan szintű, akkor ők utána Párizsba mennek tanulni, vagy mondjuk Spanyolországba, nyilván miután megvan a francia nyelvtudásuk, egy második nyelv, mondjuk az angol megszerzése, nem olyan nagy kunst, elmennek nyugatra tanulni, és aztán, amikor ők visszajönnek, mert leginkább a legtöbben visszajönnek, nem ragadnak ott, mert ez a kultúra annyira, meg a családnak az összetartása visszahozza őket, akkor ezzel nyilvánvalóan, hogy olyan forban vannak a többiekkel szemben, hogy nagyon szépen megélnek.
És nincsen egy olyan valami fajta öntudat bennük, hogy azért az országért, amiben ők születtek, ahonnan elmentek, és rengeteget megtanultak a világban, amit ennek az országnak köszönhetnek, hogy valamit visszaadjanak nekik, tehát hogy próbáljanak valamilyen oktatást, valamilyen iskoláztatást, kórházakat, egészségügyet, hogy valamit adni, mert hát ezek gazdag emberek is ráadásul. Vagy bezárkoznak a saját kis környezetükbe, és ott borzasztó jól élnek, amíg élnek.
Hát ugye az iszlámnak is az egyik alappillére az alamizsnáskodás, de pont egy magyar hölgy mondta azt, hogy azért legtöbbeknél ez kimerül abban, hogy adót fizetek, amivel én már a köznek adok. De mondjuk, ha jön a ramadán, akkor mindenkiből egy kicsit ez jobban előbújik. Nagyon sokan vannak, akik alapítványokat támogatnak, például ilyen anyaotthonokat szegényeknek, de annyi minimum van, hogy azoknál az embereknél, akik megtehetik, hogy másokról is gondoskodjanak, legalább a náluk dolgozó embereken segítenek, és például nagyon szép azt látni, hogy pénteken náluk az a kuszkusz nap, mint nálunk a húsleves és a rántott hús, délelőtt elmennek a templomba, és aki tehetős, akkor visz magával ételt is, illetve a háza környékén mindenhol van ilyen őr bódiba, ott ülnek egész nap, nekik ez a munkájuk, és a háziak kiviszik nekik a kuszkuszt, és lehet látni, hogy egy tálból esznek az emberek, és megosztják.
Afrikára is, meg hát a világon mindenhol a drog meglehetősen, hogy is mondjam, sajnálatos módon jellemző, vagy termelik, vagy pedig kereskednek velem. Én azt hiszem, hogy a termelés az, ami ugye Afrikára inkább jellemző, aztán elindul onnan a kereskedelem. Marokkóban mi a helyzet? Egy drog szempontjából egy számon tartott ország, vagy pedig hát ott is van, mert hát mindenhol van.
Mindenképpen egy nagyon jelentős ország ilyen szempontból. Egyrészt a
drogkereskedelemről?
A kereskedelem, mint átutazó szállítmány van jelen, de hát ami ennél sokkal szignifikánsabb, az a marihuána. Uh-huh. Az, nem tudok pontos adatot, de ilyen 40x% a világ termelésének a Marokkó északi részéről, a Rif-hegységből származik, és a saját szememnek nem hittem, mikor arra autóztunk, hogy mint nálunk a búzatáblák, úgy vannak ezek a kenderültetvények.
Legálisan engedélyezett kenderültetvényekről beszélünk, vagy
elvileg
pedig?
Elvileg nem. Régen engedélyezték azonokból kifolyólag, hogy ezen a területen semmi más nem él meg, nincsen semmi más megélhetésük az ott élőknek, csak ennek a kendernek a termesztése.
Mire lehet még használni a kendert a kábítószeren
kívül? Nem lehet.
Hát ezért
ez
nem
is a kétszínűség, hogy mindenki látja, ott van az utcán, de hogy nem lehet terjeszteni, de hogy ott van. Uh-huh. Nyilván olyan érdekeltségek vannak benne, amik miatt azért ez a megtűrés
megvan. Nevezik pénznek ezt az érdekeltséget akárhonnan. Hát mindig a pénz mozgatja. A pénz és a vallás az a kettő, ami mozgatja. Hát Marokkóban mind a kettő maximálisan ezek szerint jelen van. A kenderültetvényeket mozgató pénz és az emberek agyát mozgató vallás és a régi megrögzöttség. Van ebből valami fajta kiút, vagy nem is foglalkozik senki ezzel? Jó ez, ahogy van.
Hát nyilvánvaló a tanulás. Tehát azért most már ezt ők is felismerték. Nagyon sok olyan tendencia van, és olyan irányú elmozdulás, hogy felismerték, hogy ebben van, tehát az oktatásban van a kiút, és a szegénység felemelésén, és a nőknek a társadalomba beintegrálásán van a hangsúly, egyrészt azzal, hogy a jogaik egyformák lesznek, de hogy hiába születnek meg ezek a törvények, hogyha a fejekben a változás, ez nem jön el.
Szóval ez nem évtizedesen, évszázados projekt gyakorlatilag. Ugye a drogról beszéltünk, Afrikában mindig van néhány ország, ahol harcok vannak és háborúskodás van. Marokkó ebben a szempontból nyugodt ország, vagy pedig itt is ott a lába annak, hogy egyszer csak a háború belépés fellángol valami régi-régi ellentét különböző emberek és típusok között?
Nem, én azt gondolom, hogy ilyenre nem kell számítani. Van nekik egy királyuk, akit ők nagyon-nagyon szeretnek. Ugye volt az arab tavasz, ami meglengette a szelét Marokkóban is. Volt, ahol kormányokat söpört el ugye az észak-afrikai régióban is. Marokkóban volt egy február 20-a mozgalom, akik reformokat követeltek, de hogy nem akartak itt olyan mértékű változást, mert hogy a király személye szent és sérthetetlen, és szeretik őt, családtagnak tartják. Néhány apróbb, hát ha egy alkotmányváltoztatást apróbbnak nevezhetünk, néhány kisebb-nagyobb változással sikerült azért ezt helyre rakni. És egyébként a király nagyon sok pozitív változásra hajlandó. Az emberek nagyon sokszor mennek az utcára, különböző jogsértő dolgok miatt is. Például, amit az előbb meséltem, hogy a lányokat, hogyha megerőszakolják, akkor hozzá lehet adni a megrontóhoz, hozzá lehetett adni. És amiután most januárban elfogadták ennek a törvénynek a megváltoztatását, az volt, hogy az emberek utcára mentek, mert hogy volt egy Amina Filali nevű kislány, egy 15-16 éves kislány, akit hozzáadták így a megerőszakolójához, borzasztó élete volt, átkerült az ő családjához, átköltözött, és amikor elment a boltba, patkánymérget hívott, hogy ebből meneküljön. Ez olyan felháborodást keltett, hogy a végén egy törvénymódosítás is átment, úgyhogy ez a lehetőség megszűnt. Készült egy felmérés a szubszaharai Afrikában, a délebbi területekről illegálisan Marokkóba bevándorló, sokszor nem célországnak, bár hozzájuk képest Marokkó is célország lehet, de mondjuk mennének Európába. Elég nagy elutasítás van irántuk a marokkóiak részéről, és egy vizsgálat után, amelyik fölmérte ezt a helyzetet, a király indítványozta, hogy az ő jogaikat, lehetőségeiket is meg kell változtatni, és például most már nagyon könnyen kapnak menekült státuszt is az utóbbi hónapokban. Látni lehet az utcákon a sok feketétet, akin, uh-huh. akin látszik, hogy nem Marokkóból származik, kapnak egy minimális segélyt is, de hát nyilvánvaló, hogy, hogy az ő integrálásuk azért ennél komolyabb erőfeszítést igényel.
Mit kell megnézni egy turistának Marokkóban?
Hát minden. Tehát, hogy Marokkóban tényleg minden van.
Ez egy két lábon járó történelem Marokkó tulajdonképpen?
Nem csak a történelem, de, de hogy lehet hegyet mászni, sziklát mászni, de lehet tengerparton fürdeni, szörfözni, lehet shoppingolni, lehet sivatagba járni.
Marrakesben, Casablancában, tehát ezek a nagyvárosok.
Vannak nagyvárosok, és van...
Üdülő területek vannak?
Vannak kifejezetten üdülő területek. A magyarok egyébként leginkább Agadirba szoktak eljutni.
Agadir, igen.
Ami egy földrengés után, még a mostani király apjának, a második Hasszának a döntése alapján egy üdülőövezetté építették újra, újjá, és charterjáratok érkeznek oda, és ott aztán tényleg ez a semmit nem csinálunk,
igen,
csak
nyaralunk,
de onnan igen. lehet buszos túrákat tenni mindenfelé, és meg lehet ismerni a modern Marokkót, és a nomád Marokkót uh-huh. is.
Az AHUG segítségével, Balogh Sándor úrnak a segítségével, mint az Afrikáról szóló könyvek jelent meg. Gondolom támogatta, nagyon is támogatta ezt a könyvet, Balogh úr.
Igen, nagyon gyakran jár ő is Marokkóba, mi ott ismerkedtünk meg egyébként Marokkóba, és azt hiszem, hogy...
Hát ön egy diplomata felesége.
Igen, igen, mi ezért értünk ott, és így kerültünk egyébként a Sándorral is kapcsolatba, de szerintem igazat mondok, hogyha azt mondom, hogy ő is Marokkó szerelmese lett, uh-huh. nem csak én.
Hát én azt hiszem, ezt én kibővítem az ő esetében, ő Afrika szerelmes. És hogy aztán most melyiket szeretem éppen jobban, hát aztán nem lehet tudni, de az Afrika az minden körülmények között. Egyébként teljesen érthető is, hogy én egyre többet beszélek Afrikáról, és egyre többet beszélek olyan emberekkel, akik Afrikáról írtak, akik Afrikában ezt vagy azt vagy amazt tettek és csináltak. Hát én is egyre inkább kezdem nagyon is szeretni Afrikát, és jószerivel ugye pontosan azokon a helyeken, mint például Marokkó még nem jártam. De hát ettől függetlenül lehet szeretni egy országot, lehet szeretni egy gondolatot, egy bármit, egy földrészt, hogy az ember nincs ott, vagy még nem járt arra felé mindenképpen.
Mert hogy Afrika is kétszínű, sokszor igen. szeretjük úgy látni, hogy ez egy elmaradott, vagy egy olyan kultúrát képvisel, hogy ugye a tűz körül táncolnak banánszoknyába, de hogy ez nem igaz.
Hát, tehát felhők,
igen, de hogy mind a kettő együtt él. Tehát olyan meglepetéseket tartogat, és Afrika nem az, ami a sztereotípiákban bennünk van, hanem egy rengeteg különböző kultúrának a halmaza, különböző fejlettségi szinttel, történelemmel, meglepetésekkel.
Ez a könyv a napokban jelent meg, és kapható, ajánljuk mindenkinek. Nagyon érdekes, és sok mindent meg lehet tudni a kétszínűség mellett Marokkóról és Afrikáról. És amikor elkészült és elolvasta saját könyvét, akkor nem mondta azt, hogy Jézus Mária, ezt is kimaradt, azt is kihagytam, ezt nem kellett volna. Szóval, hogy viszonyult saját írásához, amikor már könyvformájában megjelent?
Hát most már nem olvasgatom, mert hogy nagyjából szó szerint tudom az egyes fejezeteket.
Érez valamit,
de
amit
igyekeztem,
kihagyott.
Az utolsó, mi júniusban jöttünk haza, és én május végén uh-huh. a csomagolás közben fejeztem be, hogy na most már innen és ne tovább, uh-huh. soha nem lehet abba hagyni
hát
egy
igen,
könyvírását. Most is jutnak eszembe sztorik, amik nincsenek benne. De hát akkor legalább van még más is, amit nem írtam ki magamból, és van miről mesélni.
És miután volt egy könyv Iránról, most van egy könyv Marokkóról, hát remélem lesz még könyv Afrika. De akkor már két ország megvan, most már csak 51-jel kell foglalkozni nagyjából.
Most stílusos legyek, inshallah, hogy ott mondják, hogy reméljük, hogy ez így lesz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Én köszönöm.
Megmutattam önöknek a könyvet a kamerában. Erről a könyvről beszélgettünk az elmúlt percekben Fülöp T. Mariannal. A kétszínű Marokkóról ajánlom önöknek, és még egyszer köszönöm, hogy itt volt. Kezdj csokló.
Köszönöm.